Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, akitől legyen a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 136. Zsoltárunkat keressük ki, és a 136. Zsoltárunknak énekeljük az első 4 versét Isten tiszteletünk kezdetén. Az első vers így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat.
Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Áldjátok Istenteket, Isteneknek Istenét, mert az ő kegyessége megmarad mind örökre. Dicsérje őtet minden, mert nagy csodákat teszel, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Mindenütt magasztalja, mert ő uraknak ura, és az ő kegyessége megmarad mind örökre.
Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, amely a 10 parancsolat magyarázata. A 10 parancsolat közül is a 3. parancsolat magyarázatait olvassuk. A 3. parancsolat így hangzik: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába ne vedd fel, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vissza vele ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Oly súlyos bűné Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeztek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék. Meghallottunk hitvallásunk tanítását. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Hálaadással és dicsőítéssel állunk meg te előtted, szerető mennyei édesatyánk, és azzal a hálával is, hogy egyúttal ma figyelmeztetsz bennünket arra, hogy hiába valóban a te nevedet ne vegyük a mi szánkra, és figyelmeztetsz bennünket arra, hogy ne tűrjük meg magunk körül sem amikor a te neved gyaláztatik, mert nyilvánvaló a te haragod azok ellen, akik a te neveddel visszaélnek. Szeretnénk, ahogy hitvallásunk is tanítja, hirdetni a te személyedet, és szeretnénk bizonyságot tenni a te személyedről, hatalmadról és erődről, mennyei édesatyánk, és azt kérjük tőled, hogy ezen a mai délelőttön erősítsd meg a mi bizonyságtételünket, erősítsd meg a te ígédet közöttünk, bármilyen formában kerül az elénk és közénk. Urunk, légy és maradj velünk, hogy a mi Isten tiszteletünk hadd váljon igaz, tiszta órává életünkben, azáltal is, hogy jelen vagy, és azáltal is, hogy mi magunk nyitott szívvel, előtted magunkat megalázva, jövünk ide a te színed elé. Kérünk, hallgass meg bennünket, és részesíts bennünket kegyelmedben, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, amint látják a testvérek keresztelői szertartásra készülünk, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében a következő képpen olvasunk erről. Jézus ezt mondta mennybe menetele előtt tanítványainak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük Matúz Lajost és feleségét Juditot, akik elhozták ezen a mai napon Vince nevű gyermeküket, hogy itt a gyülekezetben, a Szent Keresztség sákramentumában részesüljön egy kicsiny gyermek. Mindig fontos kérdés számunkra az, amiről beszélgetünk is a szülőkkel a keresztelőt megelőzően, és amit újra és újra elmondunk itt a gyülekezetben is, hogy mi az, ami a keresztségben történik. Azért kell erről újra és újra beszélnünk, mert téves képzeteink vannak a keresztséggel kapcsolatban. Mert van, ami a keresztségben és a keresztség által megtörténik, és van, ami nem történik meg. És ezt újra és újra fiataloknak, idősebbeknek, szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek a szívére kell helyeznünk, ezt újra és újra magunkban tisztáznunk kell, hogy helyesen gondolkodjunk és helyesen éljünk azzal a sákramentummal, szentséggel, amelyet a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól kaptunk. Tulajdonképpen, ha egyszerűen szeretném megfogalmazni azt, ami történik most a keresztségben, akkor azt mondanám, hogy ez a gyermek a keresztség által belép egy pártba. És minden ember, aki megkeresztelkedett életében, belépett egy pártba. Méghozzá abba a pártba, akik a Jézus pártján állnak. A Jézus pártján állnak. Ez is egy párt. Vannak, akik Jézus pártján állnak, és vannak, akik nem állnak Jézus pártján ebben a világban. A Biblia nagyon egyszerűen, szinte erre a két részre osztja a világot. Vannak, akik oda tartoznak Jézushoz, a Jézus pártján állnak, és vannak olyanok, akik nem tartoznak oda. A Jézus pártján állók vagyunk mi is. Akik Jézus Krisztushoz tartozónak valljuk magunkat, valljuk Jézus Krisztusról azt, hogy ő a megváltó, ő az üdvözítő, és nem csak valljuk ezt róla, hanem hirdetjük nemzedékről nemzedékre. Lajos elmondása szerint a Matúz családban generációról generációra egy fontos kérdés az, hogy a család ebbe a pártba belépjen. És akik megszületnek, azok ezek közé, az emberek közé álljanak. Akik ma Jézus pártján állnak, azok a keresztény egyházban, a látható szervezetben jönnek össze. Arról is meg lehet őket ismerni, hogy valamilyen közösséghez, gyülekezethez tartoznak. Részt vesznek egy gyülekezet, egy közösség életében, mert számukban fontos az, hogy Jézus pártjára álltak, és ehhez a párthoz tartoznak. Azt gondolom, hogy amikor Vincét megkereszteljük, akkor a szülők azon kívánságának teszünk eleget, hogy ezt a gyermeket szeretnék ebbe a pártba beléptetni, bevonni, és arra tesznek ígéretet, hogy ennek a pártnak az alapszabályait, a rendjét felnövekvő Vince elé oda fogják tárni a keresztszülők az egyház segítségével. Mindez megtörténik. Vince tagjává válik ennek a gyülekezetnek, az egyik legkisebb, de nem a legkisebb, majd erről beszélek még később, tagjává ennek a gyülekezetnek. Ez megtörténik. Mégis hadd szóljak röviden arról, mi nem történik meg. Azzal, hogy belép valaki a keresztség által a Jézus pártján állók sorába, nem lép be automatikusan a mennybe. És ez egy nagyon fontos dolog, amit újra és újra hangsúlyozunk mi keresztjének, akik Jézus Krisztus tanítását komolyan vesszük, hogy a keresztség által nem lépünk be automatikusan a mennybe. Jézus Krisztus sokan követték, de nem mindenki üdvözült, aki Jézus Krisztust követte. Maga Jézus azt mondta, sokan vannak, akik azt mondják, Uram, Uram, de nem ismerem őket, nem tudom, hogy kik ők. Odaállnak azok pártjára, akik engem elismernek, de valami hiányzik az életükből, és az Isten országába nem léphetnek be. Az egyik legnagyobb félreértés ma közöttünk emberek között, ha valakit megkereszteltünk, akkor ezt beléptettük a mennybe. Testvérek, ami nem történik meg a keresztségben, itt most ebben az órában az az, hogy ez a gyermek nem lép be a mennybe. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagy lépés az ő életébe ez, ami megtörténik. Mert bevonatik a keresztség által egy olyan pártba, egy olyan közösségbe, amelyben Isten kijelenti számunkra azt, hogy hogyan léphetünk be a mennybe. Majdnem azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a menny ajtójához, de nem jó és nem tökéletes ez a hasonlat, két lépcső vezet. Először oda kell kerülni abba a közösségbe, ahol beszélnek a mennyről, és arról, hogy mi a következő lépés, hogy az ember a mennyországba beléphessen. Oda kell kerülni az egyház kebelére. Nagyon ritkán szokott az előfordulni, szinte sohasem, hogy valaki teljesen ateista közegben nő föl, megy az utcán, és egyszer csak megvilágosodik. Mert ilyen nem szokott lenni, hogy egyszer csak rájövünk arra, hogy ki az Isten, ki vagyok én. Ha az ember tudni akarja, hogy milyen út vezet a mennybe, akkor keresni kell azoknak a pártját, a közösségét, akik Jézus pártján állnak, mert ott szól az ige, szól a tanítás arról, hogy melyik út vezet a mennybe. Vince föllépett, és föl fog lépni arra az első lépcsőre, amely a mennybe vezet. Isten elsősorban a szülőket, keresztszülőket, és nem utolsósorban bennünket, gyülekezetet akar arra használni, hogy a mennybe vezető következő lépcsőről megtanítsuk Vincének azt, amit az ige nekünk kijelent. Sokan vannak, akik ezen az első lépcsőn rekednek, de ez a lépcső kívül van a menny ajtaján. Sokan vannak, akik közel léptek a mennyországhoz, de mégsem lépnek be. Nem tudom, mi hol állunk, akiket már valamikor megkereszteltek. Beléptünk azon az ajtón, vagy csak ott állunk az első lépcsőn, azoknak a pártjába, azoknak a közösségébe, akik azt mondtuk, hogy nekünk Jézus Krisztus fontos. Helyet adunk az életünkben neki. És hát odafigyelünk arra, amit Jézus Krisztus mond. Mi a különbség a két dolog között? Az, hogy a belépés, a második lépcső csak személyes hit által lehetséges. Amikor az ember szívében egy személyes kapcsolat alakul ki Istennel és Jézus Krisztussal, talán mindannyian egyetértünk azzal, hogy Vince életében ez a lépcső még nincs meglépve. Mert ő még egyelőre azt sem tudja mondani, hogy papa vagy mama. Hogy tudna ő még egyelőre Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülni, személyes kapcsolatba kerülni? Viszont hirdetjük, hogy hitünk, meggyőződésünk szerint Jézus ott áll ennek a lépcsőnek a tetején, és várja őt is. És ha ti beszéltek neki arról, hogy erről a lépcsőről lehet fölfelé lépni, és Jézus Krisztus szerető karjaiba menekülni, akkor hisszük, hogy Vince ebbe az irányba fog lépni. Ha egy családban nem beszélnek erről, akkor az ember mindig a kisebb ellenállás irányába mozdul, azaz nem fölfelé lép, hanem lefelé. Ezért van az, hogy nagyon sok ember, akit valamikor megkereszteltek, és ott volt a mennyország kapujában, nem befelé lép, hanem elfelé lép onnan, és nem történik semmi az életébe. Egyre messzebb kerül az Istentől. Ti ma arra tesztek itt fogadalmat és ígéretet, hogy ezt a gyermeket abban fogjátok segíteni, hogy megértse, hogy mi a következő lépés Isten felé. Ebben mi is segíteni szándékozunk nektek, és azzal a jó reménységgel kereszteljük ezt a gyermeket, hogyha ti komolyan veszitek a hiteteket, hirdetitek neki Krisztust, hozzátok őt a gyülekezetbe, imádkoztok vele együtt, akkor meg fogja érteni Krisztus titkát, azt a titkot, amelyet Jézus így fogalmazott meg, én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Segítsen meg Isten benneteket abban, hogy ez a hír, ez az üzenet, ez mindig az első helyen legyen sorolva az életetekben, a családotokban, amit Vincének át kell adni. Mindig ott legyen az első helyen. Mert ez nem csak a földi életét fogja meghatározni, hanem hitünk szerint a halála utáni életét is. Ha hisztek Istenben, ha ti magatok odafigyeltek őre, akkor mindez lehetséges. Segítsen is meg benneteket Isten ennek megtartásában és megélésében. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal jöttetek ide ti magatok, hogy megkereszteljük gyermeketeket, az elhangzottak fényében és tükrében két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és fennállva. Kérdezem először is tőletek, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni a kisgyermeket, hogy amikor majd felnő, ő maga önként tegyen hitvallást, személyesen, Istenbe vetett hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Kedves testvéreim, gyertek mindnyájan, tegyünk vallást most a mi hitünkről, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt több ezer év óta, az apostoli hitvallást mondjuk közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, a te kegyelmed, szerelmed, elkötelezettséged olyan sokféleképpen nyilvánul meg a mi irányunkba, és hisszük, hogy a kisgyermek irányába is. Köszönjük, hogy odaadtad őt ajándékképpen a szülőknek és ennek a családnak. Köszönjük az ő életét és azt a gondoskodást, ahogyan figyelemmel kísérted mindez idáig az ő életét, és hadd adjunk már most hálát azért, hogy oda helyezhetjük őt a te kezedbe továbbra is, és kérhetjük azt, hogy ne felejtkezzél el róla. Hálát adunk az édesanyja életéért, a megtartatásért a nehéz órákban, és megköszönjük neked azt az örömöt, amit az ő érkezésével nekünk adtál. Köszönjük neked ezt a mai napot is. Mindannak a megvallását, amit remélünk, hiszünk és amire vágyunk. Köszönjük te neked, hogy te közel léptél hozzánk a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, és hisszük, hogy ha mi őt hirdetjük Vincének, akkor szent lelked által megszülöd és újonnan szülöd őt, az ő szívét, hogy a mennynek is polgárává legyen. Cselekedd ezt meg vele. Mindannyiunk örömére és a te neved dicsőségére, hogy áldott lehessen földi életében, és áldott lehessen majd egyszer az ő halálában is. Kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket, és tekints reánk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Vince, keresztellek én téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott téged itt közöttünk. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 431. dicséretünket énekeljük, imádkozzuk. A 431. dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet.
Oh, Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérével a bűneinket töröd el, szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez. Vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel.
Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napunkra kijelölt szakaszból olvasom, Mózes 4. könyvének 21. fejezetéből, Mózes 4. könyvének 21. fejezetéből a 4. verstől 9. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Majd elindultak a Hór hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet úgy, hogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és feltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyiunknak kedves idő töltése az, hogy fotókat meg képeket nézegetünk, olykor olyan fotókat, amelyek a múltról szólnak, máskor meg olyan fotókat, amelyek azt mutatják be nekünk, amit mi fizikálisan a saját ott létünkkel esetleg nem láthatunk és nem tapasztalhatunk. Istennek is van egy fotóalbuma, amelyben megmutat nekünk dolgokat, elvisz bennünket olyan helyekre, amelyek számunkra ismeretlenek, amely helyeken mi nem jártunk, és sokszor ez az isteni fotóalbum úgy is működött és működik a történelem folyamán, hogy Isten azt mutatja meg nekünk, ami eljövendő, amit még nem láttunk, ami majd ezután fog bekövetkezni. Amikor ezt a történetet felolvasuk az Ószövetségből, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a pusztában zajló történet egy valóságos történet, egy igaz történet, lezajló történet, mégis egy olyan kép is egyszer s mind, ami túlmutat magán az ott megtörténő eseményen. Mert egyszerre egy valós történés, és ugyanakkor egy előképe annak, ami majd sokkal később végbe fog menni. Olyan ez, mint amikor az ember utazik valahova, és elővez egy prospektust, vagy megnyitja az internetet, és megnézi, hogy hova fogok menni, mi fog bekövetkezni, odaérek, mit fogok látni. Nos, ez a valódi történet is ott a pusztában túlmutat önmagán, és beszél arról, ami most még nincs, de meg fog történni. És egyúttal az Isten fotóalbumában ez a kép egy olyan esemény és kép, ami visszafelé is mutat. És emlékeztet olyan dolgokra, amelyek már megtörténtek és végbe mentek. Mindig nagy kérdés az, hogy értjük-e az Isten igéjét, értjük-e azt a képet, amit Isten a valós dolgok zajlásán keresztül nekünk mutatni akar, amire egyfelől emlékeztet, vagy amelyre fölhívja a mi figyelmünket, hogy eljövendő. Mi volt itt a valóság? Az az esemény, ami zajlott. A valóság az volt, testvérek, hogy Izrael népe, akit Isten csodás módon kiszabadított Egyiptomból, a pusztai vándorlás után, amelyet megtettek a Sínai félszigeten, elérkezett az ígéret földjének határára, és amikor azt gondolná az ember, hogy most jön az a döntő lépés, hogy belépnek az ígéret földjére, hiszen ezért jöttek el Egyiptomból, hogy eljussanak az óhazába, ahol még nem voltak, mert több száz évet töltöttek ők Egyiptomba. Most azt gondolnánk, hogy most belépnek, és egy nagy karambol történik, ez a nép nem lép be az ígéret földjére. Ott állnak a határon, ezért jöttek. Ezért gyalogoltak annyit. Ott van előttük a nyitott lehetőség, hogy belépjenek végre oda, amit Isten nekik ígért és nekik elkészített. És a zsidókat félelem fogja el, bizalmatlanság fogja el, és azt olvassuk róluk, hogy visszafordulnak. És úgy döntenek, hogy majd máshonnan, egy kicsit később, más időben, más körülmények között fogunk belépni az ígéret földjére. Persze máshonnan kerülni egy országba nem olyan egyszerű volt akkor sem. Ez azt jelentette, hogy egy újabb kört kellett ennek a regemen népnek leírni, hogy egy másik határáról léphessenek be Kánaán földjére. Egy probléma volt, hogy mehettek volna rövidebb úton is, de ott volt Edom országa, aki nem nagyon szimpatizált a zsidókkal, ezért úgy döntöttek a zsidók, hogy ezt az országot ki kell kerülni. És ez nagyon sokféle áldozatot igényelt tőlük. Azt olvassuk róluk, hogy elfogy a nép türelme. Elfogy a nép türelme. Mert hát ez az utazás, mint ahogy minden utazás, még a mai modern világban is, inkább gyötrelem. Ha az ember kitűzi magának azt a célt, hogy el akarok menni valahova, akkor azt várja, hogy én ott legyek, és nem az utazással akarunk sok időt tölteni. Az legyen minél rövidebb, minél kompaktabb, és aztán majd, ha ott leszünk, ott akarunk mi időt tölteni. Hát a zsidók is így voltak, de ez az utazás nem ment olyan egyszerűen. Mert áldozatokat kellett hozni, gyalogolni kellett, és azt olvassuk, hogy az eledel sem volt olyan, mint amilyennek ők azt gondolták. Hitetlenség állt a visszafordulásuk mögött, hiszen a lehetőség nyitva volt előttük, csak nem hitték el, hogy Isten meg tudja őket segíteni, és birtokba is tudják venni azt a földet. Azt mondhatnánk, milyen esztelenség. Kihozta őket Egyiptomból, végig kísérte őket a Sínai félszigeten, megmutatta nekik erejét és hatalmát, és most ott állnak a kapuban, és azt mondják, hát erre nagy, ilyen nagy az Isten még sincs, hogy mi ezt az országot elfoglaljuk. Nekik már mindent megmutatott az Isten. Már megmutatta, hogy milyen ereje van, és ezek az emberek kétségbe esnek. Mintha nem volna Istenük. Mintha nem tapasztaltak volna. Aztán jön ez az újabb kanyar, és jön mindaz, ami az ilyen újabb kanyarokkal jár. Vesződtség, és azt olvassuk, egy újabb lázadás. Lázadás Isten és Mózes ellen. Neki mennek Mózesnek, aki vezeti őket ezen az úton, és azt mondják Mózesnek, De meg kell, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen Istennel perelnek ezek az emberek. Azt mondják Mózesnek, miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Te meg a te Istened. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? A lázadás okát is megnevezik. Nincs elég jólét. Nem elég nekünk a víz, nem elég a kenyér, és utáljuk ezt a hitvány eledelt, amit ennünk kell. Az a hitvány eledel, amit enniük kellett, a manna volt, meg a fűrjek, amiket Isten adott nekik eledelül. Minden nap. A titka ennek az eledelnek az volt, hogy egy napra valót lehetett belőle összeszedni, mert aki többet szedett, annak másnapra megromlott. Isten adta a népnek ezt az eledelt, és arra akarta rávezetni az ő népét, ezáltal is, hogy ez a nép bízzon benne. Hogy nem kell spájzolni, nem kell elrakni, az Isten holnap is adni fogja. Azt mondják ezek a zsidók, ez egy hitvány eledel. Unjuk a banánt, Mózes! Nem jó, amit eszünk! Lehetne kenyér, lehetne víz, jobb dolgok is lehetnének. Nekünk ez nem kell. És te vagy az oka, és az Isten az oka. Nem azt mondja ez a nép, hogy nincs semmink, Mózes. Figyeljünk csak oda. Hanem azt mondják, hogy ami van, az nem elég jó. Mózes, lehetne jobb is a mi soruk. És mi lázadunk most ellened. Mert úgy gondoljuk, hogy te vagy az oka, és az Isten az oka annak, hogy nekünk nem megy jobban. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy hogyan fordulnak a dolgok ebben a történetben. Ott álltak az ígéret földjének a kapujába, beléphettek volna. Mózes azt mondta, lépjünk be. Józsué is azt mondta, lépjünk be. A nép azt mondta, nem lépünk be. És amikor ennek a nem lépünk be döntésnek a következményeivel szembesülnek, akkor elkezdik Mózest okolni, és Istent okolni azért, hogy nem elég jó nekünk. Testvérek, ez a valóságos történet. De ahogy mondtam, ez a történet olyan, mint egy fotó. Beszél nekünk arról, ami egyszer már megtörtént a történelemben. Visszavezeti a mi gondolatainkat ez a történet a maga valódiságával a teremtés történetbe. Ahol szintén volt két ember, aki nem akart az Isten rendjének, az Isten törvényének engedni. Akinek nem volt elég az, amit kapott. Akik jobbra vágytak. Ádámról és Éváról volt szó. Akiket azzal kísértett meg a kígyó, hogy nektek még jobb lesz. Az Isten nem egészen jót adott nektek, lehet még nektek még jobb is, mert olyanok lesztek, mint az Isten, ha esztek a jó és gonosz tudásának a fájáról. Nem volt semmi Ádámnak és Évának. Testvérek, mindannyiunknál gazdagabbak voltak. Bill Gatesnél is gazdagabbak voltak, övék volt a föld. Azt mondta Isten, tiétek, nektek adom, hajtsátok az uralmatok alá. A világ leggazdagabb embere soha nem volt olyan gazdag, mint amilyen Ádám és Éva volt. Nem volt semmiük, mindenük megvolt. És mivel kísértette őket a sátán, ti még nagyobbak lehettek. Ti még nagyobbak lehettek. Lehetne ez jobb is? Olyanok lehetnétek, mint az Isten? Ki az oka annak, hogy ti nem vagytok nagyobbak? Azt mondja a sátán, az Isten az oka, mert gátakat adott ide elétek. Elrejtett dolgokat előletek. Az Isten az oka annak, hogy ti csak annyik vagytok, amennyik vagytok. Forduljatok csak szembe az Istennel. Nem kell neki engedni. És az ember már benne is volt, a földtörténet legmeghatározóbb lázadásában. Mert ez a lázadás mind a mai napig hat ezen a földön, testvérek. Ez nem ért ott véget a paradicsomban. Ez a lázadás, ez mind a mai napig hat. Ez hatott ott a pusztában is, és ez hat közöttünk ma is. a lázadás Isten ellen, az Isten rendje ellen. Amikor nem arról van szó, hogy az embernek nincsen semmije, hanem arról van szó, hogy az ember azt gondolja, lehetne ez sokkal jobb, de ennek Isten az akadálya. Borítsuk fel az Isten rendjét, söpörjük el az Isten rendjét, és ezt elsöpörjük, nekünk sokkal jobb lesz. Kedves testvéreim, Izrael népe, ha valakik, akkor ők, számolhattak volna egy dologgal, amikor a lázadásba belekezdtek, mert ők ismerték Ádám és Éva történetét. Mózes hirdette nekik Ádám és Éva történetét, és mégis elfelejtkeztek erről a történetről. Számolhattak volna azzal, hogy Isten igazsága, minden hatósága megköveteli azt, hogy minden bűn megbüntestessék. Számolhattak volna ezzel, mert Ádám és Éva esetében is ez lezajlott és megtörtént. Ádám és Éva lázadtak, és Isten rendjét megsértették, és az Isten megbüntette őket. Isten rendje ez, ahol bűn van, ott büntetés is van. Ott büntetés is van. Olyan törvény ez, amit az ember nem tud megmásítani. Bármit csinálhat az ember, ezt nem tudja megmásítani, mert az erős és mindenható Istennek a törvénye ez, hogy ahol bűn van, ott büntetés is van. Ez a két dolog elválaszthatatlan egymástól, Isten örök rendje, amit úgy jelent ki a Róma 6.23-ban Pál apostol által Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Amikor az ember bűnt követel, akkor megkapja a jogos fizetést a bűnér. A zsold az a jogos fizetése volt a katonáknak. Aki bűnt követel, zsoldot vesz. A zsoldja a bűnnek a halál. Kikerülhetetlen velejáró. Nem lehet elválasztani egymástól a bűnt és a halált. És amikor ezek az emberek ott a pusztában föllázadnak Isten rendje ellen, Isten személy ellen, Mózes ellen, akkor jönnek mérges kígyók, és a mérges kígyóka együtt jön a halál. Jön a halál. Emlékezhettek volna ezek az emberek arra a régi képre, amely azt mondja és azt üzeni, hogy a bűn és a büntetés összetartozik. Az 1 Mózes 2.17-ben van leírva, hogy mielőtt az első emberpár elkövette volna a bűnt, Isten fölhívta rá a figyelmüket, hogy ha bűnözni fogtok, ha megszegitek a rendemet, akkor meg fogtok halni. Ez is az én rendem. Hogyha ti lázadtok, én meg foglak benneteket büntetni, és amely napon vesztek annak a fának a gyümölcséből, meghaltok. Isten kimondta ezt, figyelmeztette az embert előre. Tudhatták volna Izrael fiai, hogy amennyiben mi föllázadunk az Isten ellen, ez elkerülhetetlenül fogja magával hozni a büntetést. A büntetés pedig a halál. És ez lecsapott Izrael fiaira is. Jöttek a mérges kígyók, megmarták őket, és nincs az a pusztai nép, amelynek hathatós gyógyszere lenne a mérges kígyók harapása ellen. Sok mindent lehet csinálni, az ember fölvágja a sebet, megpróbálja kitisztítani, de általában mindig késő. Mindig késő. Jöttek a mérges kígyók, és hullottak az emberek. És ez a halál, ez oda kényszerítette őket, hogy gondolkozzanak. És így jutottak el ezek az emberek a bűn meglátására. És így jutottak el arra is, hogy megvallják a bűnüket Mózesnek, mert ő képviselte közöttük Istent. Oda mentek Mózes elé, és azt mondták, Mózes, mi bűnt követtünk el. Könyörögél érettünk, hogy az Isten vegye el rólunk a mi bűneink büntetését. Szűnjön meg közöttünk a halál. Meghalt a gyerek, meghalt az asszony, meghalt a férj, meghalt a szülő. És ebben a kétségbe esésben oda kényszerültek Izrael fiai, hogy jöjjenek az Istenhez. Ahhoz az Istenhez, akit megsértettek. Ahhoz az Istenhez, akiről azt gondolták, hogy nem elég jó. Most oda kell jönni, és azt kell mondani, Mózes, te tudsz egyedül rajtunk segíteni. Beszélj az Istennel, hát ha valami történik. Az ember úgy várná ilyenkor azt a nagy happy endes befejezést, hogy Isten meg odaszólt a kígyóknak, parancsolt, azok elmentek jobbra, a sziklák között elkúsztak, és minden szépen ment tovább. De nem ez történik, testvérek. Mert ez az esemény valaminek az utóképe, meg valaminek az előképe. Nem ez történik, hogy Isten elhessenti a kígyókat, és akkor mostantól kezdve mindenkinek jó megy a sora. Hanem azt mondja Isten Mózesnek, készítsél egy részkígyót, formáld meg valahogyan azt a részkígyót, tűzd fel egy póznára, és állítsd fel a táborban. Azt mondja Isten Mózesnek, ha valakit megmar a kígyó ezután, de föltekint erre a kígyóra, az életben fog maradni. Olvasunk a sorok között. Isten nem azt mondja, hogy nincs több kígyóharapás. Azt mondja, hogy ha valakit megmart a kígyó, és föltekint erre, ha oda tekint erre a részkígyóra, amit te a tábor közepén fölállítasz, az meg fog menekülni. Nem mondja azt Isten, hogy mindenki föl fog tekinteni erre a részkígyóra. Azt mondja Isten, hogy én úgy kegyelmezek most nektek ebben a lázadásban, hogy megmutatom számotokra a menekülés útját. Ha valaki föltekint erre, és hisz annak, amit Mózes által én mondok, akkor meg fog menekülni. Egyedül ezen az úton. Ott van a kígyó a póznán, és mindenki, akit megmart a kígyó, eldöntheti, hogy föltekint-e rá, vagy nem tekint föl rá. Biztos vagyok benne, hogy sokan voltak, akiket ezek után megmarva a kígyó, talán még szaladtak, rohantak, hogy föl tudjak tekinteni aki arra részkígyóra. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan voltak, akiket ez az ügy nem érdekelt. Akik azt gondolták, hogy bolond ez a Mózes, hát ilyet még mi sem hallottunk, hát adna valami ellenszert. Vagy adott volna valami kígyócsapdát, amivel össze lehet ezeket fogdosni, de ilyen badarságot, hogy ott egy érckígyó, egy részkígyó, egy oszlopon, mi nézegessük azt. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó izraeli úgy gondolkozott, hogy hát ez egy kicsit lökött ez a Mózes, megint előállt valami új dologgal itt, hogy bennünket lecsendesítsen, de hát ez nem ér semmit. Olyan beszédes ez a két testvérek. És ha valakinek, akkor a zsidóknak tudniuk kellett volna, hogy ez a kép miről beszél. Mert ha valakik, akkor ők, Mózestől, ismerhették volna a teremtés történetet, ismerhették a bűnbeesés történetét, és ismerhették volna azt is, hogy Isten mit mondott a kígyónak. Mert azt mondja Isten a kígyónak, ott az 1 Mózes 3.15-ben így olvassuk, hogy te kígyó, te le fogsz győzetni. Te megmartad az embert, az ember el kell, hogy vegye a bűne büntetését, a halált, de te le fogsz győzetni. Azt mondja Isten, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Azt mondja Isten, hogy kígyónak, le foglak téged győzni. És te azt hiszed, hogy az ember mostantól kezdve a tied, és azt csinálsz vele, amit akarsz, én meg megmutatom neked, hogy lesznek, akiket kiszabadítok a te karmaidból. Mit csinál Mózes ott a pusztában? Föltűzi a kígyót, a halált, a bűnt, föltűzi egy póznára. És azt mondja, aki oda tekint, az meg fog menekülni. Mi történik néhány ezer esztendővel később? Eljön Jézus Krisztus, az asszony magva, és az Isten megengedi, hogy Jézus Krisztus ott függjön a keresztfán. Azt mondja Jézus Krisztus haláláról, keresztre feszítéséről, Pál apostol, a 2 Korintus 5:21-ben, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk az Isten. Bűnné tette érettünk. Jézus Krisztus, aki nem követett el bűnt, ott függ a keresztfán. Miért függ ott? Mert azt mondja Isten, bűnné tettem Jézus Krisztust, érettetek. Mit mondott ez a Jézus Krisztus? Azt mondta testvérek, hogy aki hisz ő benne, az élni fog. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, bennünket, lázadó embereket, hogy elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Hogyha mi hittel föltekintünk őre, aki szenvedett a mi bűneinkért, akire Isten ráterhelte a mi bűneink büntetését, akkor megmeneküljünk. És ezért hirdetjük, és ezért hirdetem ma is, hogy mindenki, aki föltekint Jézus Krisztusra, megmenekül. Ezt az üzenetet hagyta nekünk Jézus Krisztus. Ez az evangélium minden olyan embernek, aki szembesül a bűn elkerülhetetlen büntetésével, a halállal. Azt mondta Jézus Krisztus, ezt az evangéliumot hirdessétek, hogy aki én hozzám jön, azt én ki nem vetem. Hirdetem nektek, kedves testvérek, hogy az egyedüli menekülésünk a halálból, a bűn következményéből csak egyedül Jézus Krisztus. Az, hogy mi föltekintünk őre. Tudjátok, ma is sokan hallják ezt, és azt mondják, ez az egyház hülyesége, bolondsága. Mi az, hogy nézd, mit Jézus Krisztus megfeszítették? Biztos volt ott valami, amiért megfeszítették. Nem lehetett annyira jó. Sokan gondolták a történelem folyamán, hogy az egyház ezzel akarja kiszúrni a mi szemünket, nyomorult embereknek, hogy azzal áltat bennünket, nézzünk Jézus Krisztusra. Aztán persze telnek a napok, az évek, majd lesz valami. És sokan vannak, akik azt mondják, nem nézünk oda. Azért se, majd mi megpróbálunk ellene szegülni a halálnak. Majd mi megpróbáljuk legyőzni a halált. Vannak nekünk jó gyógymódjaink. Nem kell nekünk Jézus Krisztus. És vannak kevesen, akik fölnéznek Jézus Krisztusra, akik fölnéztünk és fölnézünk újra Jézus Krisztusra, megfeszítettre, és ott látjuk ő benne a mi bűneinket, amely bűnöket Isten megbüntetett. Mit mondtam, bűn és büntetés elkerülhetetlen összefüggésben vannak egymással. Ahol bűn van, ott mindig van büntetés is. Testvérek, nincs olyan bűn, aminek ne lenne büntetése. Amit titokban követnek el, annak is van büntetése. Amit egy hitetlen követel, annak is van büntetés, és amit egy hívő követel bűnt, annak is van büntetése. Akik fölnéznek Jézus Krisztusra hittel, azok tudják, hogy a mi büntetésünk, a mi bűnünknek a büntetése ott függ a keresztfán. Jézus Krisztus a mi bűneinknek a büntetése. Ő lett bűnné, értem, az én bűneimért. És vannak emberek, akik ezt nem hiszik el. Őket a büntetés utol fogja érni, elkerülhetetlenül. Ha máshol nem, akkor ott az élő Isten ítélő széke előtt, az Isten ki fogja hirdetni a bűneik büntetését. Akik Jézus Krisztusra néznek, azoknak a bűnéért a büntetés el van rendezve. Arról szeretnék beszélni, hogy Isten elkészíti a kegyelem útját, és mégis nyitottan hagyja azt a kérdést, hogy kik lesznek azok, akik ezt az utat választják, és ezen járnak. Elkészítette Isten neked is, és nekem is a kegyelem útját, és arra bátorít, hogy nézzél oda Jézus Krisztusra, nézzél rá föl, akiben az Atya megbüntette a te bűneidet is. És ha hiszel ő benne, akkor ő megkegyelmez neked. Sokan azonban összekeverik, és ezzel szeretnék befejezni, a bűn büntetését a bűn következményével. És az elsősorban reánk jellemző akik talán Isten titkát, az Isten útját megértettük, és ezt választottuk. Nagyon sok hívő egy idő után felelőtlenné válik. És azt mondja, vétkeztem, de hát Jézusban elrendezte az Isten az én bűnömnek a büntetését. Nem kell annyira félni. Nem fontos annyira szent életet élni. Ha bűnt is követek el, mindig jöhetek Jézus Krisztushoz, majd ő nekem megbocsájt. És ez így van, testvérek. De egy dolgot ne felejtsünk el. Hogy a bűnnek nem csak büntetése van, hanem következménye is van. És a következményeket le kell aratni. Mindig le kell aratni. A hívő ember is learatja a bűneinek a következményét. Isten megbocsájt, de le kell arassad minden bűnödnek a következményét, amellyel föllázadsz az Isten rendje ellen. Van bocsánat. Nekünk is szükségünk van rá, hívő embereknek, mert újból és újból bűnökben vagyunk benne, és az Istennél kész a bocsánat. Tudjuk, hogy ott van Jézus Krisztusban a keresztre szögezve, de ez nem jelenti azt, hogy az életünkben nincsen következménye a bűnnek. Sokan szokták ezt kérdezni, hívő ember teheti-e ezt, teheti-e azt? Hívő ember ihat-e? Hívő ember drogozhat-e? Hívő ember dohányozhat-e? Hívő ember szerencsejátékozhat-e? Hívő ember játszhat-e a halállal? Játszhat. Tehet a hívő ember mindent, amit akar, csak egy dologról ne felejtkezzünk meg. A következményeit le fogja mindenki aratni. Mindenki learatja, testvérek, a hívő is learatja. Lehet, hogy majd később rájön, hogy én megsértettem az Isten rendjét. Lehet, hogy odaborul és azt mondja, Uram, bocsáss meg nekem. És én biztos vagyok benne, hogy a szívből jön a hívő ember imádsága, Isten megbocsájt. De lehet, hogy lesznek dolgok, amiket már nem lehet visszafordítani. Nem fog a karunk visszanőni, nem fog a családi életünk rendbe jönni, mert a következménye végig fog bennünket egy életen keresztül kísérni. És Isten azt akarta, hogy ezzel az ő népe is szembesüljön. Nem múltak el a kígyók, nem múlt el a kígyómarás, Isten kijelölte az utat, és azt mondta, hogy aki hisz, és föltekint erre a póznál levő érc kígyóra, aki föltekint rám, az megmenekül. Jöttek a kígyók és martak. Megvoltak a következményei a lázadásnak. Ott kellett benne járnia Izrael fiainak. Mégis ott volt előttük a menekülés útja. Előtted is ott van a menekülés útja. Élj ezzel szentül. Arról hallottuk ma a hitvallásunk tanítását, hogy az Isten nevét hiába valóan ne vegyük föl a mi szánkra. Hiába való minden olyan bocsánat, kérés Isten színe előtt, amelyben nincs ott az ember elkötelezettsége, hogy én másként szeretnék tenni. Néhány vasárnappal ezelőtt szóltunk erről, az igaz bűnbánatról. Jöhetsz oda az Úrhoz, de jöjj úgy oda az Úrhoz, hogy egyúttal azt is eldöntöd, soha többé nem akarom azt tenni. Hiába való fölvétele az Isten nevének az, amikor mi nem hiszünk az ő hatalmában, és nem hiszünk az ő erejében. Nézzétek, mennyi mindenen keresztül vitt bennünket Isten, mennyi mindenen keresztül vitte a Békásmegyeri gyülekezetet, mennyi mindenen keresztül vitte a mi személyes életünket, és nézzetek magatokba, és nézzünk magunkba, hogy ennek ellenére mennyi lázadás van bennünk, mennyi ellenállás van bennünk. Hadd hívjalak most benneteket arra, hogy nézzünk oda Jézus Krisztusra. Ő a mi menekülésünk útja és lehetősége. Ő benne ott van minden, amire nekünk szükségünk van. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk, miután énekeltünk. Énekeljük a 466. dicséretünk első és második versét. A 466. dicséretünk első és második versét, amely így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Rád tekint.
már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán, ott könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tied csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem, ott szívem s életem, te írtad ékesen forró lánggal.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg a mi sokszori elégedetlenségünket, nagyra vágyásunkat, ellened való lázadásunkat. Olyan sok mindent adtál nekünk, és olyan gyakran bizonyított számunkra azt, hogy hűséges gondviselőnk vagy, aki nem felejtkezel meg rólunk, és te látod mégis, mennyi elégedetlenség, mennyi félelem, kicsinyhitűség van ott a mi szívünkben, és hányszor vagyunk kimondva vagy kimondatlanul ellened, hányszor lázadunk a te rended ellen. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, miközben belelapozunk a Szentírásba, és képeket mutatsz nekünk arról, ami volt. Köszönjük te neked még inkább, hogy nem csak a mi bűnös természetünkre emlékeztetsz, hanem a megoldásra is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, elküldött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiben ott van a mi menekülésünk, és kérjük is tőled, hogy a mi szívünkbe ígéd és szent lelked által igaz hitet, hadd tudjunk fölnézni ő rá, és hadd értsük meg az ő titkát és azt a titkot is, hogy rajta kívül nincs más út a mennybe, a te országodba, és hogy rajta és vele együtt megtaláljuk az áldások útját, ahol békességünk van veled, és békességünk van azzal a világgal és azokkal a körülményekkel is, amelyekbe belehelyeztél bennünket. Könyörüljél így meg rajtunk, bűnös emberekkel, emberekkel, akik aratjuk bűneink büntetését, és látjuk következményeit is. Segítsél meg bennünket, ha tudjunk hozzád menekülni, és nálad megtalálni a bűnbocsánatot és a békességet. Így kérünk téged ennek a gyülekezetnek minden tagjáért, és azért, hogy kicsikről, nagyokról egyaránt te gondoskodjál. Köszönjük neked az utat, amelyen járattál, adjad, hogy mindig hálaadással tudjunk tereát tekinteni, amikor visszanézünk, és látva a te munkádat, hadd tudjunk hálaadással előre is tekinteni, tudván azt, hogy te nem csalsz meg bennünket. Így bízzük rád magunkat, gyermekeinket, szeretteinket az elkövetkezendő héten is. Tudjuk, hogy te leszel és te maradsz a mi gondviselünk. Tarts fölöttünk óvó és védő kezedet, atyánk. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, mondja az Úr Jézus Krisztus, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, az ige üzenetével újra szembesülve, azt a szívünkbe zárva az Isten tiszteletünket, a 466. dicséretünk harmadik és negyedik versének éneklésével zárjuk. A 466. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük, a harmadik vers így kezdődik: ha elfog utamon félelem s fájdalom, fogd kezemet.
Oh,